Visszatértünk, önök továbbra is a Szenzort hallgatják, és ahogyan azt az első blokkban említettük, tesztkészülékkel folytatjuk az adást, amely nem más, mint a Huawei Mate 50 Pro. Ha ez az adás két évvel ezelőtt forogna, és azt mondanánk, hogy itt egy Huawei új csúcsmodell, akkor valószínűleg sokkal nagyobb érdeklődésre tartana számot, mint most. És ennek nyilvánvalóan és egyértelműen az az egy oka van, hogy most már két éve van annak, hogy a Huawei a nyakába kapta az amerikai kereskedelmi embargókat, vagyis egy csomó amerikai technológiához nem férhet hozzá. És ezek alól ugye kaptak bizonyos szempontból felmentést, mert nem minden technológiától estek el. De két olyan dolog van, ami főleg ugye az okostelefongyártást meglehetősen megnehezíti, illetve a gyártást még nem is annyira, inkább az értékesítést. Az egyik az, hogy a Huawei nem használhatja az 5G-s hálózatokat, a másik pedig az, hogy a Huawei nem használhatja a komplett Google ökoszisztémát. Na most ez két olyan dolog, ami egy csúcsmodell esetén mind a kettőnek a hiánya komoly probléma, és két éve próbálkozik a Huawei azzal, hogy különböző áthidaló megoldásokat és trükköket vessen be annak érdekébe, hogy mégse fájjon ez annyira az embereknek. Az 5G hiánya talán még egyelőre nem is olyan óriási probléma, magyarországi 5G lefedettség az nem túlságosan bő, ahol van 5G, ott mindenhol van 4G, és egy telefonban alapvetően a 4G sebességgel is elégedettek lehetünk, tehát ez nem feltétlenül kéne egy hatalmas probléma legyen, ami letöri az eladásokat. Jóval nagyobb probléma ugye a Google szolgáltatások hiánya, mert ugye az Android 12-t megtaláljuk azon a készüléken is, de az összes olyan összetevőjét az Androidnak, ami különböző Google szolgáltatásokhoz fér hozzá, az viszont már nem, és ezt már elmondtuk itt egy csomószor a Szenzorban is, meg valószínűleg mostanra már azért relatív köztudott, hogy nincsen Gmail, nincsen YouTube, nincsen Drive, nincsen Maps, nincsen Android Auto, és egy csomó dolog, amit egyébként nap mint nap használunk, az nincsen, és ha még ezekről le is tudnánk mondani, akkor is az a probléma, hogy egy csomó olyan alkalmazás is használja ezeket a szolgáltatásokat, amelyekről viszont nem szívesen mondunk le, és itt lehet gondolni egy budapesti tömegközlekedési megoldásra, tehát a Budapest Go-ra, vagy lehet gondolni egy autótöltő állomás indításának a megoldására, vagy lehet gondolni egy csomó játékra, ami Google bejelentkezést igényel, szóval nagyon sok fitness alkalmazásra, tehát tényleg azt lehet mondani, hogy a mindennapok során nagyon sok olyan appot használunk, amelyek a Google-re vannak rákényszerítve. Szóval mit tud csinálni a Huawei? Hát egyrészt ugye építenek egy saját ökoszisztémát, ennek az a neve, hogy HMS, és most már két éve csiszolgatják, van hozzá saját alkalmazás volt, aminek az a neve, hogy App Gallery, ezen az App Gallery-n ezen elég sok ismert szoftver fönt van, tehát meglepően nagy a kínálat, de azért nem, nincs rajta minden, sőt azt mondhatjuk, hogy a leggyakrabban használt alkalmazások azért rendre hiányoznak. Erre kitalálták azt, hogy oké, semmi gond, nem tudtuk berakni őket az App Gallery-be, de be tudjuk tenni őket egy ilyen speciális keresőbe, amit Petal Search-nek neveztek el. Ha valami nincs benne az App Gallery-be, akkor automatikusan a Petal Search megkeresi az interneten, hogy hol lehet ez az alkalmazás, és akkor letölti ott a telepítőfájt, és fölrakja a telefonra, és ez is egész jól működik, de ez sem oldja meg azt a problémát, hogy hiába találjuk meg az alkalmazást és telepítjük, az vagy csak félig fog működni, vagy egyáltalán nem, mert ha Google szolgáltatásokat támaszkodik, akkor tök mindegy. És akkor jött egy ilyen spéci ötlet, amit G-Space-nek neveznek, gyakorlatilag van egy külsős szoftver, egy külön letelepíthető alkalmazás, ez a neve a G-Space, és ez átveri egy picit a Google-t, mert azt emulálja, hogy ő nem egy Mate 50 Pro, hanem valami régebbi olyan készülék, aminek még megvoltak a Google licenszei. És onnantól kezdve egy csomó dolog elkezd működni, tehát a Google szolgáltatások hirtelen működni kezdenek, bizonyos dolgok egyszer csak megjavulnak, és már-már az ember első blikre úgy érzi, hogy na hát, kicsit visszakaptuk a régi Huawei-t, mert itt van a kezemben a legújabb csúcsmodell, van rajta egy szoftver, ami úgy csinál, mintha egy másik telefont használnék, de cserébe megkapom a Google szolgáltatásokat. És ez egész addig a pillanatig nagyon jól néz ki, amíg az ember el nem kezd merülni a dolog mélyében. Az egyik része a történetnek az adatvédelmi kérdés, vagy aggály legalábbis, mert nem igazán lehet tudni, hogy a G-Space ki csinálja, ki fejleszti, azok kicsodák, mit csinálnak az adatainkkal, és hogyha én a Google fiókomnak a bejelentkezését megadom, akkor az hova fog eljutni. Tehát emiatt azért van az emberben aggály. Nyilván a Huawei-nél azt mondják, hogy a minden olyan alkalmazás, ami bekerül az App Gallery-be, ahogyan a G-Space is, az oda-vissza van ellenőrizve, és az biztos, hogy biztonságos. De azért ugye az emberben vannak kételyek, már csak azért is, mert tényleg nem lehet megtalálni semmit a G-Space fejlesztőiről. A másik nehézség, vagy gond, vagy hát legalábbis időről időre felbukkanó probléma, hogy bár a dolog így látszólag jól működik, de amikor belemegyünk a részletekbe, akkor kiderül, hogy azért mindent így sem lehet megoldani, nincs például Android Autó, nincsen NFC-s fizetés, és ami ugye talán egy picit még bosszantóbb, hogy azok a dolgok, amiket a G-Space-en belül telepítünk fel, és csupa Google alkalmazás, azok a dolgok szinte egyáltalán nem tudnak kommunikálni mindazon más dolgokkal, amik a G-Space-en kívül vannak. És a legszebb élő példa erre a file kezelő, mert hogyha én a Drive-ot fölrakom a G-Space-en belül, és be tudok lépni, és ott vannak a fájlok, meg az állományok, amiket tudok szerkeszteni, és azokat letöltöm, akkor azt a letöltött fájlt, azt csak a G-Space-en belül tudom újra megnyitni. Ha én kisétálok a G-Space-ből, és használom a telefon gyári menürendszerét, akkor az a letöltött fájl az olyan, mint egy köddé válna, teljesen eltűnik, és nem látható a telefon többi része számára. Szóval az átjárása a Huawei menüje és a G-Space között az alig-alig tud megvalósulni. Ez pedig azért idővel azért hát okozhat bosszúságot, szóval mindenképpen azt lehet mondani, hogy látszik, hogy törekedtek arra, hogy adjanak valami megoldást, de azért ez messze nem tökéletes. A kérdés nyilván az, hogy van-e annyira jó telefon a Huawei Mate 50 Pro, hogy az ember hajlandó szemet hunyni mind az adatvédelmi aggályok felett, mind pedig az esetleges működési anomáliák felett, és erre az a válasz, hogy a Huawei Mate 50 Pro egy remek készülék, de nem mondanám, hogy okvetlen jobb, mint bármi más. Mert vannak bizonyos erősségei. Mindenképpen el kell mondani, nagyon jó a kijelző benne, egy nagyon élénk AMOLED kijelző, szépen lekanyarodik a készülékház oldalára, fantasztikus fénysűrűsége van, nagyon jó a kontrasztja, tényleg egy szuper kijelző, 120 Hz-es frissítéssel, nem lehet belekötni, ilyen szempontból nagyon jó munkát végeztek. Szintén nem lehet belekötni a kamerarendszerbe, sőt, ez a kamerarendszer ez megint olyan, amit a Huawei tényleg oda tett, mert papíron nem tűnik annyira izgalmasnak, mert papíron azt tudjuk mondani, hogy 50 megapixeles főkameránk van optikai stabilizációval, 13 megapixeles az ultraszéles, amiben van szuper makró képesség is, mert van benne autofókusz, és van egy 64 megapixeles optikai stabilizációval ellátott 3,5-szeres nagyításra képes zoom egység. Most ez így önmagában azért nem egy rossz setup, tehát hogy mindenképpen azt kell látni, hogy a főkamera is jónak ígérkezik, az ultraszéles is korrekt, és még ott van a zoom is, tehát a három látószög megvan, ezek egymással gyönyörűen összedolgoznak, és mindegyik kamera minőségi darab. Amitől érdekes ez a termék, hogy a főkamera az változtatható blendét kínál, és ilyet már csinált a mobiliparban a Samsung, de ott csak kettő szélső érték között lehetett változtatni a blendét. Itt viszont 10 lépcsőben lehet változtatni, és ez ugye nagyon sok lehetőséget és sok segítséget kínál akkor, hogyha mondjuk portrét készítünk. Itt röviden és tömören azok számára, akik így a fotózásban nem annyira jártasak, arról van szó, hogy meg tudjuk határozni, hogy mennyire zárjuk be azt a lencsét, amin keresztül ugye bejön a fény, és eljut a szenzorra, és aztán amiből készül a kép, mert ha ezt szűkre vesszük, akkor minden egy picit ilyen távoli dolgok homályosak lesznek, és a közeliek élesek, és automatikusan megtörténik az, amit a legtöbb telefon mindenféle szoftveres trükkel old meg, hogy éles legyen az a közeli dolog, és a határvonalak látszódjanak, hogy hol vannak, és a háttér pedig legyen homályos. Ez natívan benne van ebben a megoldásban, ha pedig ugye kinyitjuk a blendét szélesre, akkor pedig ugye minden egyformán éles lesz, de nagyon sok fokozat van, és ezen nagyon jól lehet játszani, akik szeretnek a fotózásra bíbelődni, azok nagyon hálásak lesznek ezért a dologért. Na és ugye nyilván mi a nagy kérdés, hogy egyébként a képminőség milyenek a fotók, amiket lehet készíteni a Mate 50 Pro-val, és azt kell mondjuk, hogy bizonyos szituációkban abszolút élvonal, tehát olyannyira, hogy nem is biztos, hogy láttunk jobbat. De nem minden esetben. Tehát mondjuk az ultraszéles kamera éjszaka nem túl jó. Videózási szempontból sajnos a készülék sokat fejlődött ugyan, de például a hangrögzítési modul az még mindig egy kicsit túl van szűrve és egy olyan furán tompának hallatszik. Szóval azt lehet mondani, hogy vannak kiemelkedő aspektusai ennek a vadi új kamerarendszernek, vannak olyan szituációk, vannak olyan helyzetek, amikor nem hiszem, hogy bármi más telefon tudna ennél jobb képet csinálni, mint amit a Mate 50 Pro tud, de hogyha összességében nézzük a kamerás képességeket, akkor azt mondhatjuk, hogy nagyon jó, de nem biztos, hogy ez a legjobb, vagy inkább talán az a legjobb szó, hogy nem biztos, hogy ez a legkiegyensúlyozottabb, legalábbis képminőség tekintetében, de odaadja a három látószöget, rengeteg szoftveres trükköt, változtatható blendét, profi módot, tehát tényleg mindent az ember kezébe ad. Tényleg látszik, hogy a Huawei-nél az elmúlt évében megtanultak rendesen kamerát csinálni, és ezt a tudást, ezt a Mate 50 Pro-nál is tudják kamatoztatni. Mindezek mellett meg azt is el lehet mondani, hogy a Mate 50 Pro egy kifejezetten szép telefon, és ennek leginkább az az oka, hogy szimmetrikus a hátulja. Tehát nem az van, hogy ott van egy nagy sivár hátlap, és valamelyik csücskébe ki van tolva egy kitüremkedésen levő kamera rendszer, és akkor ha leteszem az asztalra, akkor billeg, hanem egy teljesen középre van tájolva egy kör alakú kamerasziget, ami nem is emelkedik ki annyira, és ezen szintén szimmetrikusan van négy darab kör, amiben ugye van három kamera és néhány szenzor. Tehát nagyon gúzusos, nagyon esztétikus, és tényleg egy nagyon szépen kialakított készülékház. Ráadásul nem, hogy csak IP68-as védelem van, hanem a Huawei külön tesztelte, hogy hát egész mélyre le lehet vele menni víz alá, és ott elég sokáig bírja, mert 6 méter mélyen 30 percig mindenféle gond nélkül túléri a készülék, szóval látszik, hogy ezt összerakták, ezen gondolkodtak, és tényleg oda tették magukat. Ami viszont érdekes, hogy pont amikor az iPhone 14 Pro modellekről eltűnik a notch, és lesz helyette Dynamic Island, vagy dinamikus sziget, ami hát mindenképpen egy furcsa megoldás, de legalább van benne ötlet, akkor a Mate 50 Pro egy akkora notchot kap a kijelző tetejére, hogy alig marad mellette hely, hogy megjelenítsen bizonyos információkat, de ennek nyilván az az oka, hogy ebben a notchban, ebben azért van egy hangszóró kapásból, meg egy TOF kamera, tehát egy olyan előlapi kamerát segítő szenzor, ami egy ilyen letapogató rendszerrel hát térben el tudja helyezni az ember arcát, ami hát nyilván egyrészt jó az önarcképes portrékhoz, másrészt pedig ahhoz, hogy nem egy kettődimenziós arcalapú feloldás van benne, hanem ugye egy háromdimenziós opció, ami jóval-jóval biztonságosabb, szóval meg gyorsabb is egyébként, szóval ez az indok arra, hogy egy ekkora notch van az elején, de hogy egy picit olyan régi módinak tűnik most már így 2022 végén, pedig amikor kitalálták, meg megtervezték, akkor valószínűleg még azt gondolták, hogy ettől is modernnek és frissebbnek fog érződni a telefon. A hardware egy Snapdragon chipset természetesen a Qualcomm-tól, ugye erre van lehetősége a Huawei-nek, hogy használja, méghozzá a 8 Plus Gen 1, tehát a jelenleg elérhető leggyorsabb Qualcomm Snapdragon chipset van a készülékben, nincs is a teljesítménnyel gond, tehát pörög száguld a menü, és minden azonnal töltenik, és nagyon-nagyon gyors, de ez egy olyan speciális Snapdragon 8 Plus Gen 1, amiből egyszerűen kivették az 5G-s modemet, mert hogy ugye a Huawei ezt a technológiát nem használhatja. Szóval annak ellenére, hogy a legkorszerűbb chipset van benne, amit jelenleg össze lehet szedni a piacról, ennek ellenére ez csak egy 4G